11-ben szakott, majd pedig imádságra készül a 268-as Sámuélnek első verszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez. Nem láthat már-e, fölviszem, Jézus, tiéd vagyok. János evangéliumából a második részből így szól Isten szent igéje, és harmadnapon mennyegző lett a Galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivatott az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe, és elfogván a bor, a Jézus anyja mondta neki, nincs boruk, mondta neki Jézus, mi közöm nekem te hozzá, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mondta ő anyja a szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kővedel elhelyezve a zsidó tisztálkodási módja szerint, amelyek körül egybe 2-3 métrét a fért. Mondta nekik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték azokat szívig. És mondta nekik, most megütsetek és vigyétek a násznagynak, és vitték. Amint pedig megint verte a násznagy a bort, borrá lett vizet, és nem tudta, honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a násznagy a vőlegényt, és mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megitasodott, akkor a találkozó, de a jó bort ekkorra tartotta. Ezt az első ját a Galileai Kánába tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, hittek benne az ő tanítványai. Azután ment Kafarnaumba, ő és az ő anyja, és a testvérei és a tanítványai, és ott maradtak néhány napig. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készült a 268-as Sámuélnek első felszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez, nem láthat vár, de fölvétel. Mindannyian a te követőid lehetünk. Köszönjük azt, hogy nem egy értelmetlen hívő életre hívtál el, hanem pontos terved van egyen-egyenként velünk, de mint közösséggel is te tudod, hogy mit akarsz cselekedni, és mit akarsz rajtunk keresztül üzenni ennek a világnak. Hagyjuk most kezedbe a gyártóhoz Sztojka családot, te látod, milyen hamar ment el ebből a földi világból, Sztojka Erzsébet 54 éves volt. Te vagy, aki be tudod kötődni a feltépett sebeket, te vagy az, aki vigasztalást tud adni a gyászolóknak, hiszen te ígérted meg, hogy eljön az az állapot, az a világ, amikor letörölsz minden szemről, letöröd minden szemről a könnyet, és nem lesz többé bánat szomorúság, hanem örvendezés lesz. Így vagy tegyük kezelő a gyászoló családod, de azt kérjük most azokért is, akiknek a küldés gondolókhoz te segíts abban, hogy mindenütt maradok volna este, és hagyd tegyük kezelőbe mindazokat, akiknek a küldés a meleg előteremtése problémát okoz, segítségünk meglátni azokat a helyzeteket, ahol és amikor ránk van szükség, hogy téged közvetítve rólad tegyünk bizonyságot. De hagyd könyörögünk az előttünk álló alkalomért is, ahogyan el szoktuk mondani, hogyha nem vagy közöttünk, értelmetlen az, hogy mi együtt vagyunk, hiszen ha nem vagy itt és nem szenteled meg jelenlétedről együtt létünket, akkor hiába valóság az, hogy mi összegyülekeztünk. Így hagyd könyörögünk, légy közöttünk, és áld meg szent jelenléteddel együtt létünket. Mi a ami minden napi kegyelünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk be. Folytassuk Isten tiszteletünket a 175-ös számú énekkel. A 175-ös ének így kezdődik. Jézus te építés, ünneplőfény, még legszentebb itt alam, te föld, bölény, benned van irgalom, te rólad bent dalom, erő, magasztalom, rágyom felé. 175-ös énekkel folytassuk Isten tiszteletünket.
Thank you. ehhez születezett a mára kijelölt szakasz, megtalálható Jeremiás könyvének 17. részében, a 12. verszakkal kezdődően, de a jobb érthetőség kedvéért a 9. verszakkal kezdődő szakaszból fogom felolvasni a Szent Igét, ezt ülve hallgassátok meg. Jeremiás könyvének tehát 17. részéből a 9. verszaktól így szól Isten igéje. Családabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Mint a fogolymadár, amely fiakat gyűjt, melyeket nem őköltött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán. Az ő napjainak felén elhagyja azt, a halál akkor pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos szentségünknek helye. Izraelnek reménysége, ó Uram, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élővizeknek kútfejét, az Urat. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekvésem. Nem olyan régen már foglalkoztunk Jeremiás könyvével, sőt, egyszer a Biblia órákon végigmentünk Jeremiás könyvén, és részről részre, sőt volt olyan rész, amit többször is, vagy többfelé bontottunk, és több alkalommal foglalkoztunk vele, de azért annyit, hogy mondjak el a szerzőről, Jeremiásról, aki amennyi mégiscsak szükséges ahhoz, hogy be tudjunk illeszkedni abba a környezetbe, amikor ez a gondolati sor megfogalmazódik Jeremiás tollából. Egy papi család sarja Jeremiás, aki Anatótban látja meg a napvilágot. A ő édesapja Hilkia nevű pap volt, és ebből arra következtethetünk, hogy bejáratos volt a királyi udvarban egy olyan valaki, akinek gondolataira, tanácsaira odafigyeltek, legalábbis volt olyan időszaka az életüknek. Mindig az a prófétának a gondolata, hogy amit majd meg fog fogalmazni, annak súlya lesz, és azok, akik hallgatják, azok oda fognak fordulni az örökkévaló Istenhez, és olyan könnyű dolga van az ige szólójának, hiszen megmond valamit, elmondja, hogy mi az, amit az Úr rábízott az igéből, és akkor az embernek nincs más dolga, mint hogy megtérjen. Ez nem ilyen egyszerű ez a dolog, sőt, inkább a fordítottja szokott történni, hogy sokszor mondja az ember mindazt, amit Isten rábízott, és süket fülekre talál, nem találja el a az emberek szívét, mert mindenki valahogyan ezen a területen fokosabbnak gondolja magát, mint az örökkévaló Isten üzenete. Nem mintha ez azt jelentené, hogy minden próféta, vagy minden igét hirdető az Úr hűséges szolgája lenne, de az Úr igéje sokkal ritkábban talál utat az emberek szívéhez, vagy szívébe, mint ahogyan mi ezt gondolnánk. Így volt ez Jeremiás esetében is, aki arra gondolt fiatalként, hogy majd amikor ő elmondja az Úr üzenetét, akkor mindenki követni fogja Isten útmutatásait, és Isten üzenetét, és legnagyobb szomorúságára mindig azzal kellett szembenéznie, azzal kellett találkoznia, hogy mindenki ment a maga feje után. Egyedül Jósiás király uralma alatt volt az az időszak Jeremiás életében, amikor az Úr törvényét megtalálva a király rendet tett a kultuszban, és ekkor nem is nagyon hallunk Jeremiásról, de később, amikor bolond szövetségeket kötöttek, nem fedezték fel a kor szavát, és rossz kapcsolatokat teremtettek hol egyik világbirodalommal, hol a másikkal, és mindig ellenkezőleg, ahogyan ezt Jeremiás megjósolta, vagy megfogalmazta, akkor egyre többet és többet halljuk az ő szavát. Nagyon beszédes egyébként a nevének a jelentése, mert azt jelenti az ő neve, hogy Isten, itt, ha pontosabban fogalmaznék, Jahve felmagasztal. És hát ebből arra következtethetünk, vagy így is vagy fordíthatnám ezt, hogy fogalmazhatnám, hogy majd Isten fog igazolni, és mindez így jellemző arra, amit az előbb elmondtam, hogy nem volt foganatja annak, amit mond, hanem Isten lesz az, aki majd igazolja őt. Talán emlékszünk éppen Jézus vitája közben, amikor azt mondják neki, hogy azt se tudjuk rólad, hogy ki vagy te, és te próbálsz bennünket tanítani. Akkor arról tesz bizonyságot Jézus, hogy majd az Atya fogja őt igazolni abban, amit mond, az Atya fogja igazolni arról, amit ő megfogalmazott, és lehet, hogy akkor késő lesz. Jeremiás is egész életében így járt, hogy arra várt, hogy az Úr igazolja őt, sőt, egyszer ki is fakad Jeremiás, hogy rászedtél, Uram, becsaptál, és egy olyan ügyet bíztál rám, aminek látszólag semmiféle értelme nincs, és persze ebből nem következik az, mint ami sokszor következnék, hogy az ember hátat fordít annak az elhívásnak, ami Isten felől megfogalmazódik. Hiszen ha nincs siker, ha nincs semmiféle olyan kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy az Istennel való közösségnek van értelme, akkor miért is csinálja az Isten szolgája? Azért, hogy minél jobban szenvedjen, vagy minél többen rugdalják, minél többen beletöröljék a cipőjüket, vagy mi az értelme akkor annak, hogy valaki hűséges a Úrhoz? Jeremiás ezt a kérdést teszi fel. Rászedtél, Uram, én nem erre gondoltam, te pedig behúztál a csőbe, hogy vulgáris legyek egy kicsit, rám bíztál valamit, és az égvilágon semmi sikerélményem nincsen. Másként működik egy kicsit, mert persze az Úr előtt lehet keseregni, és Jeremiás is ezt teszi, de annak ellenére a nép az, akik felé szolgált és megfogalmazta az Úr üzenetét, semmit nem vettek abból észre, hogy ő egy percre is megingott volna a tekintetben, hogy kit szolgáljon. Igen, lehet keseregni az Úr előtt, mert az Úr előtt mindent lehet tenni, keseregni is, szemrehányást is tenni, de vajon azért a feladata az embernek, hogy az egyébként is rogyadozó térdeket még rogyadozóbbá tegye, vagy pedig megpróbálja talpra állítani, és megpróbálja a rogyadozó térdet egyenes járásúvá tenni. A nagyszerűsége Jeremiásnak ez volt, hogy annak ellenére, hogy a külső szemlélő sohasem látta azt, amit az ő neve jelent, de mégis hűséggel követte az örökkévaló Istent. Családabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Azért vettem egy picit korábbról a mai textust, hiszen nem innen volt kírva, csak a 14. 12. versszaktól, mert egy picit érthetetlen lett volna, hogy mi is a baja az Úrnak. Mi is a pere az Úrnak a néppel már megint, és mi az, ami miatt állandóan perel, és Jeremiásnak nem jutott osztályrészül az, hogy ő örvendezhessen a néppel együtt, hanem szüntelenül ostorozni kellett, és megpróbálni talpra állítani a rogyadozó térdőeket. Családabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné. Azt a kérdést feszegeti Jeremiás, hogy vajon minden dolgunknál, amelyeket teszünk, analizáljuk-e az eredőjét annak. Vajon ki az, aki a saját szívét, mielőtt cselekedne, megvizsgálja. Ösztönösen szoktunk cselekedni többnyire, és ritka az, amikor az ember végig gondolja egy bolond cselekedet, tényleg mi lesz a következménye. Tesz valamit, és aztán később keserek, hogy miért is tettem meg mindezt. Vagy balul ütött ki a dolog, és én nem így gondoltam, hogy ez lenne a következménye annak, amit tettem. És persze tudjuk, a lélekkel foglalkozók tudják, hogy ilyenkor a legbolondabb azt mondani gyermekeinknek is, hogy én ezt előre megmondtam, fiam vagy lányom, hogy ennek ez lesz a vége, mert nem ez a megoldása annak, amikor az illető fejét beveri a falba. Megmondtam előre, fiam, hogy ez lesz a vége. És akkor, ha átülünk az ő bőrébe, akkor ő hálát ad annak, hogy mert most azt hallja ebben a nagy bajban, hogy megmondták előre. Nem erre vágyik, hanem arra vágyik, hogy legyen valami kiút abból a nyomorúságból, amibe keveredett. Én vagyok az Úr, aki a szíveket vagy a szívet fürkészem. Sok mindent elrejthet az ember, ami a szívében megfogalmazódik, és nem mindig szokta, vagy nem mindenkinek mondja meg, hogy mit is gondol igazából. És persze tudjuk nagyon jól, hogy gondolatainknak, dolgainknak van egy intimebb része, amelyet nem osztunk meg mindenkivel, és van egy olyan része a gondolatainknak, amit szívesebben megosztunk, de mindannyiunknak van olyan területe az életének, amiben nem enged be szívesen bárkit. A külső szemlélő számára megfogalmazhatja azt, hogy hát nem így kell ezt gondolni, nem erre céloztam én, vagy nem így gondoltam, az én cselekedeteim nem azt jelzik, amit én gondolok, és erről lehet hosszasan beszélni, de vajon az Úr előtt, aki a szíveket fürkészi, lehet-e rejtegetni valamit. Ennek kettős üzenete van, mert lehet ennek örülni, és lehet ezért bánkódni. Az Úr előtt nem tudom elrejteni, amit gondolok, és ettől nem vagyok olyan boldog. Mert tudom én a lelkem mélyén, hogy nem így kellene cselekedni, de az én pillanatnyi érdekem ezt kívánja. Így kellene cselekednem. Annyi mindenki a Baál után jár itt a környezetbe, és van Baál istene, hát nekem miért ne lenne? Ki fognak nézni, nem fognak engem barátként kezelni, esetleg nem állnak szóba velem, nem hívnak el azokra az ünnepségekre, amely ünnepségre én szeretnék elmenni. Hát csak egy kicsit állítom be Baált a susniba, vagy a kredencbe, nem tudom hova, és már is azt tudom mondani, hogy ő az, akit én követek, vagy nem is mondom talán, hanem csak rámutatok, és már is jobban megy a sorom. Most beszélgettem valakivel pár nappal ezelőtt, aki egy egész tisztességesen gondolkodó ember, de nem jut ötről a hatra, mert nem kötelezte el magát a mai mainstream vonalnak, és ezért állandóan azzal kell szembesülnie, hogy nem mennek úgy a dolgok, ahogyan menniük kellene, és azon gondolkozott, hogy kénytelen lesz beállni a sorba, mert különben nem fog menni a szekér. Hát ilyen egyszerű ez az Úr ügyében is. Nem fog úgy menni a szekér, nem működik úgy, egy kicsit balálozunk, és már is jobban fog menni minden. Az Úr fürkészi a szíveket. Ő az, aki a veséket vizsgálja, hogy megfizessen kinek, kinek a szerint, ahogyan cselekedett. Lehet már is azt gondolni, hogy jó van, Uram, ki vagyok én ezzel fizetve, te onnan föntről könnyen mondod ezt, nekem kell itt szenvedni lent, és hiába próbálok én tisztességes lenni, mint ahogy én erről az ismerősömről fogalmaztam meg az imént a dolgokat, helyesebben nem én fogalmaztam meg, hanem ő mesélte el, de itt kellene nekem valahogy ötről a hatra jutni. Az Úr a szíveket vizsgálja, a veséket fürkészi, és megnézi, hogy ki hogyan éli az életét, az Úrral vagy az Úr nélkül. Ó, dicsőség trónja, innen volt kiírva a szakasz. Kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye. Izraelnek reménysége, ó, Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be. Valószínű, hogy itt keveredik Jeremiás fohásza az Úr válaszával, amit a fohászra ad. Jeremiás talán önmagát is bátorítja akkor, amikor azt fogalmazza meg, hogy nekem mégiscsak van egy kapaszkodóm. Akármi történik a környezetemben, mégiscsak van egy kapaszkodóm, a dicsőség trónja, aki kezdettől fogva magasságos, és szentségének ott van a helye. Meddig írja az ember azt, hogy a dicsőség trónjába kapaszkodjon? Vajon végestelen végig, vagy időnként megrendül, és szeretné szíve gondolatait elrejteni az Úr előtt, vagy hűséggel belekapaszkodik az Úrba, lett légyen akármi. Hogy mennyire nem egyszerű ez a kérdés, hagyj hozzak Jézus életéből egy példát, amikor a Getsemáné kertben imádkozik és vért izzad, azzal, vagy azt fogalmazza meg, hogy Uram, ha lehet, múljék el tőlem a pohár. Biztos van, aki emlékszik, hogy hogyan folytatja, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Nem könnyű Isten mellett dönteni. Nem könnyű végigmenni azon az úton, amelyen Jeremiás is járt. És nem könnyű azon az úton végigmenni hűséggel, tiszta szívvel, amire téged elhívott az Úr. Mindazonáltal legyen meg az Úr akarata. Hát mit akar az Úr? Mi az, ami az Úr akarata az én életemmel kapcsolatban? Mi az, amiben lehet bízni vele kapcsolatban? Mi az, ami biztos, hogy elvárható Istentől, hiszen itt a vége felé ennek a gondolatnak arról énekel Jeremiás, hogy azt fogalmazza meg, hogy Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekvésem. Mintha arra hívná fel a figyelmét az Úrnak, hogy Uram, én azzal dicsekedtem, hogy veled szoros kapcsolatom van, mit fogok én majd mondani, amikor nem látszik ez az én sikerorientált életemen, hogy Te vagy az én kenyéradó gazdám. Gyógyíts meg engem, Uram! Mi az, amiben biztosak lehetünk, hogy az Úr megadja, amit kérünk? Végig mehetnénk azokon az igéken, amelyek egyenesen arra bátorítanak, hogy kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik. Előtte az vezeti be, a Lukács evangéliumában van ez egyébként, az vezeti be ezeket a gondolatokat, hogy ki az, aki közületek elmegy a barátjához, aki az ágyas házban van, és bezörget, és azt mondja, hogy adj nekem 3 kenyeret, mert vendégeim vannak, hát micsoda abszurd kép ez. És azt mondja Jézus, hogy nem a barátságért fogadni az illető, mert most nem mondom el, hogy mit gondol az ágyas házába, hogy hova menjen az illető, aki kenyeret kér, de annak szemtelensége miatt adni fog. Zörges, és a te szemtelenséged miatt adni fog az Úr. Ezt mondja Jézus ebben a példázatban. Hogy a János evangéliumában egyenesen azt olvashatjuk, hogy bármit fogunk kérni, megadja. Biztos ez? Biztos, hogy amit én kérek, azt meg fogja adni az Úr. Én egyben biztos vagyok, és fölírtam itt magamnak, vagy 3-4 dolgot, amit biztos, hogy meg fog adni az Úr, ami a gyógyulás kategóriája. Lehet, hogy a betegségemet nem fogja elvenni, mert az ő akarata mást fog elém tárni. De egy biztos, hogy a levertségből meg fog gyógyítani, hogy a szomorúságot vidámságra fordítja, hogy a depresszióból ki tud hozni az Úr, hogyha azért könyörögsz, hogy gyógyíts meg engem, Uram. Örömöt fog akkor is adni, hogyha a szervi problémád nem fog meggyógyulni, mert az ő akarata legyen meg. Nem ismeri talán itt senki sem, Nyíregyházán volt egy nagyon kedves hívő asszony, Matejkó Mariska nénének hívták, azt hiszem én vagyok az egyetlen, aki a jelenlevők közül, aki még találkozott vele. Ütötte verte a férje egész életében, és állandóan örvendezett. Mindig dalra gyúlt, ha az Urat dicsérni kellett, és az élete vége felé sem adatott meg neki semmiféle öröm, de nem is mondok igazat, mert adatott neki öröme, megtért a férje, jut eszembe, de rákos betegként halt meg, és a kórházi ágyon hálát adó zsoltárokat énekelt és örvendezett, nagy segítségére volt annak az orvosnak, aki azt a kórtermet irányította. Meggyógyította az Úr, mert mi ezt várnánk, hogy és akkor a rákból meggyógyította az Úr. Nem gyógyította meg az Úr, elvitte őt. És ezt nem azért mondtam, mintha nem hinném, hogy az Úr, ha akarja, meggyógyíthat valakit a rákból. De az ő feladata más volt. Ő örvendezett, meggyógyította őt az Úr, a lelkét, tele volt örömmel, tele volt hálaadással, csordult tisztelet az ő szíve örömmel, énekelt, örvendezett, mert meggyógyította őt az Úr, hogy meggyógyuljon. Megszabadította, hogy megszabaduljon, mert Te vagy az én dicsekvésem, vagy mondhatnám így, Jeremiás. Amen. A 201-es ének első verszakát énekeljük. 201-es ének első verszaka így kezdődik. Ki hittel a drága keresztre tekint. Együttese, jazz együttese is volt, de jövő
vasárnap szóló koncertje lesz, és akusztikus hangszeren játszik klasszikus koncertokat, úgyhogy mindenkit hívok, várok erre az alkalomra, és nagyszerű zenésző, ő biztos, hogy kiváló programban lehet részünk. De ha kérdessen még, természetesen, ha Isten érzed bennünket a ránk következő héten, szerdán este 6 órától a munkanélküliekkel leszünk együtt csütörtökön, 7 órától ima óra lesz, azt követően biblia óra, nem tudom, pénteken lesz-e énekkar, fél-héttől énekkar lesz, és vasárnap pedig már, ahogy hirdettem, délelőtt 11 órától Isten tisztelet, és este pedig zenés vasárnap este. Van valakinek kérdése, említeni valója, hogy valami kritikai észrevétel. Ha nincsen, akkor a megkezdett éneket énekeljük végig, az utolsó verszakot majd rálóénekként fennállva fogjuk énekelni. Tehát a 201-es énekünk második, harmadik és negyedik verszakát énekeljük, az ötödik utolsó verszakot majd rálóénekként fennállva.
Thank you.